Ma van a Nemzetközi Nőnap. Ennek kapcsán felmerül az örökzöld kérdés a női önmegvalósításról. Most arról hallhatnak, hogy milyen a női tudományos életpálya. Létezik-e egyáltalán ilyen? Milyen lehetőségek állnak egy nő előtt a természettudományok területén? Hogyan egyeztethető össze a karrier, a családdal és a gyerekneveléssel? Egy különleges előadás keretében keresték a választ ezekre a kérdésekre a Nőnap alkalmából az Agora Tudományos Élményközpontban. Dr. Jedlovszky Hajdú Angéla, klinikai kémikus, a nanokémiai kutatócsoport vezetője a Semmelweis Egyetem biofizikai és sugárbiológiai intézetében, a Nők a Tudományban Egyesület elnökségi tagja és a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának elnöke. Még elsorolni is sok volt, nagyon hosszú ez a bemutatás. Hogyan lett önből nőként tudós, mi határozta meg a pályaválasztását?
Ez egy nagyon érdekes folyamat, mert általában azt szokták mondani, hogy gyerekkoromban már tudtam, hogy azt szeretnék lenni, én nem ez voltam, de én még 19 évesen se igazából tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és amikor egyetemet elkezdtem, akkor biológus szakon kezdtem. Viszont nagyon hamar rájöttem arra, hogy igazából a növényeknek, meg az állatoknak a biológiai felépítés az nem igazán az én pályám, viszont érdekes módon minden kémiás tárgy az nagyon jól ment. És akkor az egyik laborvezető hölgy kérdezte meg, hogy indult az egyetemen egy új szak, ez a klinikai kémikus, nem gondolnám-e meg magamat, és nem váltanék esetleg arra. Akkor kezdtem utána nézni, és kiderült, hogy egy éve indult képzésről van szó, ami a kémikusoknak, illetve az orvosoknak egy közös szakja. És ott kezdtem el először úgy érezni, hogy otthon vagyok. Majd harmadéves koromban a kolloid kémia tanárnő, professzor asszony, ő fölajánlotta, hogy nem szeretnék-e az ő csoportjába kutatni. És akkor elkezdődött a kutatás felé orientáltságom, ami érdekes módon, amikor az 5. év végére értem, és hogy már nagyon ott volt, egy 1-2 hónapon belül fogok kapni diplomát, akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy na, mi leszek, ha nagy leszek, és megkérdezte a témavezetőm, hogy nem szeretnék-e doktori fokozatot nála. És igazából erre úgy tekintettem, hogy akkor van 3 extra évem, hogy kitaláljam, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de az első év során már azonnal beleszerettem, és tudtam, hogy na hát akkor ez lesz az én karrierem, és kutató szeretnék lenni.
Ahogy így most mesélte, megkérdezték tőlem, hogy szeretném-e, megkérdezték tőlem, hogy akarnám-e, tehát úgy tűnik, hogy nem gördült sehol akadás, sőt, inkább tárcán kínálták fel önnek ezeket a lehetőségeket. Jól sejtem?
Az az igazság, nagyon támogató közösségbe kerültem. Tehát én azt gondolom, hogy Szegeden végeztem, ott egy nagyon kicsi, ám támogató közösség volt, akik fontosnak tartották azt, hogy a tehetségeket felkarolják, és elősegítsék, hogy bejárják azt az utat, ami nekik való, és azt gondolom, hogy én is onnan hoztam ezt. Tehát, hogy tőlük ezt láttam, és mind a mai napig ezt szeretném megvalósítani a karrierem során, hogy megtaláljam azokat a tehetségeket, akik nem szabad, hogy elvesztenek, és nekik lehetőséget adhassak arra, hogy kibontakoztathassák a szárnyaikat.
De egyébként nem mindenhol ilyen sima a női tudományos életpálya. Ezzel egyetért?
Abszolút egyetértek. Én azt gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés és kiváltságos vagyok, mert utána is, amikor férfi főnökeim voltak, mindig nagyon támogatóak voltak. Tehát egy példát mondanék, hogy amikor a GYES-ről visszajöttem, hát szerintem mindenki belefut abba a helyzetbe, hogy beadja a gyereket a bölcsödébe, majd egy hétig jár, és aztán 2 hétig beteg, aztán megint egy hétig jár, megint 2 hétig beteg, és annyira emlékszem, hogy már a sírás határán voltam, amikor fölhívtam a főnökömet, hogy hát ne haragudjon, de megint beteg a gyerek, és csak annyit mondott nekem, hogy Angi, 3 lányom van, 5 unokám van, az első az egészség, maradjatok otthon. Tehát egy olyan megnyugtató közösség volt mögöttem, hogy amikor hallgatom más nőknek a helyzetét, hogy őket pedig mindenhol gáncsolják, mindenhol ugyanannyit, vagy még többet kell letenniük az asztalra, mint egy férfi kollégának, akkor mindig hálát adok, hogy azért én egy nagyon szerencsés ember vagyok.
Sose érezte, hogy nőként egy kicsit többet kell mutatnia, többet kell letennie az asztalra, mint mondjuk a férfi kollégáinak?
Hát ezt azért abszolút éreztem, leginkább abba valósult ez meg, hogy ahogy haladtam előre a pályán, érdekes módon mindig, amikor egy előléptetésről volt szó, akkor nekem jelentkezni kellett, hogy de egyébként én is itt vagyok. Én már messze túl teljesítettem azokat a kritériumokat, és akkor, ja, tényleg, hát akkor téged is előléptetünk. Tehát azért ezek megvoltak, hogy ott vagyok, csinálom, nagyon jó vagyok, ja, de hát ha nem jelentkezek külön, hogy én is mehetnék előre a pályán, akkor hát akkor nem. A férfiakban meg ez benne van, hogy hát én már a minimumot elértem, jelentkezem, hogy akkor léphessek tovább.
Ez itt elég patriarchális a szemlélet,
igen,
ugye?
Abszolút patriarchális, igen.
Talán azért van ez, mert a nőktől várják azt, hogy ugye adják a család melegét, ők gondoskodnak a gyerekekről, és akkor rájuk nem lehet mindig számítani. Van egy ilyen sztereotípia.
Azt gondolom, hogy nagyon sok sztereotípia még mind a mai napig benne van a társadalomban, amit folyamatosan le kell küzdenünk. Én egy olyan közegben vagyok, ahol a férjem is kutató, ennek megfelelően tisztában van azzal, hogy időnként a kísérlet az 4:00-kor nem fejeződik be. És így be tudjuk osztani, tehát ő azért részt vesz abba, hogy ő megy a gyerekért, én megyek a gyerekért, tehát egy nagyon jó time managementet föl tudtunk építeni, és ez egy segítség. Viszont a legtöbb esetben, amikor mondjuk elviszem edzésre a gyerekemet, érdekes módon az anyukák ülnek ott, és nem az apukák, vagy amikor az óvodába mentünk érte, akkor azért mindig megjegyezték, hogy jaj, de jó, hogy apuka is jön a gyerekért, tehát így van, még mind a mai napig az van a társadalomban, hogy a gyerekeknek a világát azt anyának kell ellátnia.
Az előbb is mondta, hogy önnek milyen szerencséje volt az életpályáját, a karrierjét tekintve, de egyébként hogyan látja, hogyha ma Magyarországon egy nő egy tudományos területet választ, és ott szeretne karriert építeni, akkor milyen lehetőségei vannak, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdenie?
Ahogy haladtam előre a pályámon, azért láttam, hogy minél magasabb pozícióba kerülök, annál inkább kevesebb és kevesebb a nő. És azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az az, hogy nem annyira szeretünk a konfliktusokba belemenni, és inkább visszahúzódunk és visszalépünk. Viszont az is benne van, hogy ha belelépek egy konfliktusba, akkor meg egy kicsit ilyen erőszakos női benyomást fogok kelteni. Tehát valahogy mindig meg kell találni azt a fajta egyensúlyt, hogy hogyan tudom úgy magamat képviselni, hogy azért ne forduljon át ebbe a képbe.
Ez nagyon érdekes, bocsánat, közbevághatok, amit mondod, hogy hol van az a határ, amikor még nő maradhat a nő, ugye?
Igen. Ez egy nagyon nehéz, és minden nap szerintem az embernek egy kicsit újra át kell gondolnia, hogy most mégis mivel tudom elérni ezt. Például, hogyha elmegyek előadást tartani, akkor kell-e szoknyát vennem, mert attól vagyok nő, vagy lehetek nadrágba is, mert attól még nő vagyok ugyanúgy.
Mit vár egyébként a társadalom a nőtől? Mondjuk akkor is, hogyha egy ilyen magas pozícióban, egy ilyen tudományos területen, egy ilyen nem mindennapi karriert futott be.
Hogy mit vár a társadalom? Hát igen. A társadalom azt gondolom azt várja, hogy a munkámba hozzam a 100%-ot, mellette legyek anya 100%-ban, természetesen nézzek ki jól, tehát sportoljak is, legyen arra is időm. Emellett ugye a család többi tagjáról is gondolkoskodjak, ne csak a gyerekekről. Tehát azt gondolom, hogy a társadalom az minden oldalról azt gondolja, hogy én nekem 100%-ot le kell tenni az asztalra.
Nagyon fiatal, én úgy látom. Megoszt pár információt a családjáról, esetleg, hogy hány gyerek van, milyen idősek?
A férjem előző házasságából van 2 gyerkőcünk, egy fiú meg egy lány, ők már nagyok, illetve van egy közös kislányunk, ő 10 éves.
És a gyerekek? Hogy viselik azt, hogy azért anyának nem mindennapi munkája van, valamikor később jön haza, nem mindig tud eljönni mindenhová?
Azt gondolom, hogy ők nem ismernek mást. Tehát ők ebben nőttek bele, nekik ez a természetes. Nagyon sokat próbálunk velük együtt utazni. Tehát ami az előnye is egy kutatói pályának, és kihívás is, hogy ahhoz, hogy az ember szakmailag megfelelő legyen, nagyon sokat kell külföldre utazni, konferenciákon részt venni. És mi ezt már a kezdetektől kezdve próbáltuk a gyerekeket magunkkal vinni. És hogy ők is lássák, hogy mit jelent az, hogy angolul kommunikálunk, hogy mennyire fontos az, hogy külföldi emberek, milyen más emberek vannak, milyen sokféleség van az embereknek. Tehát erre próbáltuk őket rányitni nagyon hamar, hogy lássák, hogy az egész világ az egy nyitott terület, és nagyon fontos, hogy lássunk minél többet.
Ők is biztos érzik, hogy milyen szellemi közegben nőnek fel, és hogy ez milyen sokat ad számukra mondjuk a jövőre nézve. Nem biztos, hogy még egy 10 éves gyerek ebbe belegondol, de azért lehet, hogy ő mondjuk angolból sokkal jobb az osztályban, mint a többiek. Lehet, hogyha valamilyen természettudományos ismeretről van szó, akkor ők rögtön tudnak rá válaszolni, ha megkérdezi a pedagógus, nem?
Igen, az igazság az, hogy mind a háromnak természettudományos beállítottsága van, tehát így van, abszolút profitálnak ebből. Tehát amikor szokták kérdezni, hogy és a lányommal mit játszok otthon, hát néha folyékony nitrogén oda kerül, és akkor azzal játszunk, tehát nem mindennapi élete van. Én azt gondolom, hogy a nyitottság az, amit leginkább kamatoztatnak ebből, hogy nyitottak másokra. Az, hogy az angol az mennyire jelen van, vagy hogy jobb-e, mint a többiek, nem gondolom, inkább természetesebb neki az, hogy az angol egy kommunikációs eszköz, amivel tudunk beszélni, amivel bárhova elutazunk, az egy fontos dolog. A természettudomány az meg abszolút a mindennapjainkban ott van, tehát mind a három azért ebbe az irányba mozdult el.
Most azért nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a Nők a Tudományban Egyesület elnökségi tagja. Mit kell tudnunk erről az egyesületről? Miért van ennek egyáltalán külön egyesülete?
Ennek azért van egyesülete, mert ez a STEM terület, ez a Science, Technology, Engineering, Math, ami lényegében a természettudományt és a matematikát fedi le, ezen a területen mind a mai napig a nőknek a jelenléte 30% alatt van, ami azt gondolom, hogy viszonylag alacsony, és ennek az egyik oka az az, hogy nem kapjuk meg azt a támogató közeget. Egyrészt a lányok már mire elérnek gimnáziumba, elveszítik azt a fajta természettudományos érdeklődésüket, amivel tovább mehetnének, mert az önbizalmuk az nem olyan, vagy megkapják azokat, hogy ó, az a fiúknak való, az a fiús terület, a matematika meg a fizika az csak az okos fiúknak való, tehát hogy nagyon sok olyan külső hatás éri őket, ami miatt a pályaválasztásuk torzul, és nem feltétlen azt választják, amiben tehetségesek vagy jók lennének. És a Nők a Tudományban Egyesülettel kifejezetten hangsúlyt fektetünk arra, hogy a középiskolás lányoknak minél nagyobb betekintést nyújt ezekbe a területekbe. Egyrészt van egy olyan programunk, ami a Morgan Stanley-vel együtt van, ez a Smarties program, ez 16 éves lányoknak van, és az segíti elé, hogy egy éven keresztül egy személyes mentorálást kapnak a Morgan Stanley-től, és ennek megfelelően mind a matematikai, mind a kódulási hátterük az nagyon megerősödik. Egy másik programunk az az, hogy kifejezetten a lányoknak pályaorientációs rendezvényt szervezünk minden április 3. csütörtökén, ez a lányok napja, amikor csak lányok vehetnek részt, és nagyon sok cég jelentkezik ilyenkor, hogy ő fogadja őket. Tehát olyan helyekre tekinthetnek be, ahova csak úgy az utcáról beesve biztos, hogy nem tudnának, és egy teljes napot az adott cégnél eltölthetnek, és olyan információkhoz juthatnak, ami segítheti őket a pályaválasztás kapcsán, és ehhez kapcsolódóan van ősszel egy Lányok Fesztiválja nevű programunk. A Lányok Napján körülbelül 2000 lányt szoktunk megmozgatni, tehát rengeteg diáklánnyal dolgozunk, olyankor az ország egész területét lefedjük, tehát nem csak Budapestet, hanem a különböző helyszíneink vannak. Debrecen is szokott, abszolút aktívan részt szokott venni ebbe, illetve ősszel ehhez kapcsolódó a Lányok Fesztiválja, amikor viszont Budapesten egy olyan 300-400 lány egy kis helyen kiállító standokon keresztül tud a cégekkel kapcsolatot teremteni és megismerkedni. Emellett foglalkozunk effektíve kutatókkal is, mert azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy megosszuk egymással azt, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, hogyan tudunk az akadályokkal megküzdeni, kinek milyen stratégiája van, hogyan tudunk előre haladni a pályáinkon, és ehhez van a kiválósági pályázatunk, vagy a kiválósági díjunk, amit mindig három más területen adunk ki a természettudományon belül, és ezt mindig március 8-ához közeli napon, most március 7-én fogjuk átadni.
És lokációját tekintve, ugye van országos rendezvény is, de egyébként ez akkor hová szorítkozik, így rendezvényeit tekintve?
Budapest a helyszínünk, de a COVID kapcsán megtanultuk mi is, hogy nagyon sok mindent online ki lehet nyitni. Tehát a Smarties program is korábban csak budapesti középiskoláknak tudtuk lehetővé tenni, mert ugye ez egy heti rendszerességű személyes megjelenést tett lehetővé, viszont így, hogy most ugye az online tér kinyitotta a világot előttünk, így a Smarties is már a vidékieknek is nyitva áll, ugyanis tudnak online konzultálni a mentoraikkal, és csak havonta egyszer kell felutazniuk Budapestre.
És hogy látja egyébként, megnyugtató tendenciaként azért el lehet könyvelni, hogy ez kezd nyitni a tudományos világ a nők irányába?
Hatalmas nagy kezdeményezések vannak, mind Magyarországon, mind külföldön. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk 5 éve hogy állt ez a helyzet, nagyon nagyokat léptünk előre. De még mindig van a társadalom szempontjából egy olyan elvárás, amit le kellene valahogy rombolni.
Hogy gondolja ön ennek mondjuk egyik élharcosa?
Én azért nem szeretem magamat élharcosnak hívni. Én azt gondolom, hogy abszolút teszek érte, sőt, igazából bevallom, hogy én most egyel lentebbi szinten teszek érte, ugyanis a legújabb kutatások azt mondják, hogy az 5 és 12 éves korosztály az sokkal érzékenyebb arra nézve, hogy mi lesz a pályaválasztása, és a férjemmel és két kutató kollégámmal együtt mi elindítottunk egy STEM-üveg programot, ami STEM-üveg, így van, amikor is most ősszel két hetente ment általános iskolába, és a 9-10-es korosztályhoz egy természettudományos interaktív élményórát tartottunk, ahol csak olyan anyagokkal foglalkoztunk, ami otthon megtalálható, tehát cukor, mosogatószer, lufi, tehát csak ilyenekkel dolgoztunk, és ezt mi a szabadidőnkben önkéntesként végezzük, és most is folyik ez a program, úgyhogy eddig körülbelül 1000 általános iskolás diákhoz jutottunk el, és bízom benne, hogy ezt majd fogjuk tudni folytatni.
Még egy személyes kérdés, az eddigi életével, pályájával, karrierjével elégedett, és milyen jövőképe van?
Abszolút elégedett vagyok. Bevallom őszintén, ha én most itt szaturációhoz jutnék, annak is örülnék, de természetesen ezt nem lehet. Tehát az ember halad előre, és folyamatosan megy előre és előre. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most van egy pár nagy felkérés, amin gondolkozhatom, hogy elvállalom-e vagy nem.
Pozíciók?
E pozíció, igen, ami azt gondolom, hogy azért muszáj elvállalnom, mert valakinek elsőnek kell lennie.
Dr. Jedlovszky Hajdú Angéla klinikai kémikus, a nanokémiai kutatócsoport vezetője, a Semmelweis Egyetem biofizikai és sugárbiológiai intézetében, a Nők a Tudományban Egyesület elnökségi tagja és a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának elnöke beszélt arról, hogyan állja meg a helyét nőként a tudományos pályán, és hogyan segítik a természettudományos érdeklődésű lányok pályaválasztását.